teszünk, az a adjunk többet, mint kérünk. És ez az egyik kedvencem, mert ez egy nagyon könnyen megjegyezhető elv. Ezt úgy hívom magamban, hogy ez a pofoszkodós szabály, mert ugye a pofoszkodásnál is így van, hogy jobb adni, mint kapni. És akkor ez ugyanez az elv nyilvánul meg itt a tanácsadói rendszerben. Egy tanácsadónak mindig nyitva kell állnia arra, hogy a pártfogoltak megkereshessék. Ugye erről sokat beszélgettünk, hogy a tanácsadó pártfogolt között nem feltétlen az a kapcsolat, hogy mindent velünk kell beszéljen, de mindenféleképpen tudatni kell a pártfogoltakkal, hogy mindig készek vagyunk meghallgatni, mindig készek vagyunk segíteni. Szóval, hogy esetleg nincsen neki senki más, nincsenek barátai, vagy nagyon elárvultnak érzi magát, akkor még mindig mi ott vagyunk, és készen vagyunk arra, hogy segítsünk nekik. És ami nagyon érdekes volt, amit Niranjan Maharaj most Budapesten kiemelt, hogy ez praktikus szempontból azt jelenti, hogy a tanácsadónak elérhetőnek kell lenni. Szóval lehet valaki nagyon Krisna tudatos, meg nagyon jó szakértő abban, hogy hogyan tud másoknak segíteni, ha kapták nem tudják elérni, akkor ez nem fog megfelelően működni. Ugyanakkor, amellett, hogy éreztetjük a baktákat, hogy mindig nyitva áll az ajtónk számukra, néha nekünk magunknak kell kezdeményezőknek lenni. Szóval látunk olyan eseteket, amikor ott van a szemünk előtt, vagy esetleg más baktáknak a szem előtt is valakinek a nehézsége, csak egy valaki nem látja, akinek pont van ez a nehézsége, és akkor türelmesnek kell lennünk, mindig meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az a bakta saját magától kijavítsa azt a dolgot, de ugyanakkor van egy pont, ami általában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy azzal a viselkedésével, vagy azzal a szokásával ő már zavar más baktákat, akkor a tanácsadónak be kell lépnie. És akkor lehet, hogy csak felhívjuk a figyelmét, beszélgetünk vele arról az adott dologról, és akkor hagyunk neki időt, hogy akkor ő maga változzon, szóval nem feltétlen kell azonnal lerohanni, és akkor egy pillanat alatt változást kicsikarni belőle, de akkor valamikor nekünk kell kezdeményezni. Aztán itt ebbe az elvbe, hogy adjunk többet, mint amit kérünk, ebbe beletartozik az is, hogy a pártfogoltakat be kell vonnunk aktív szolgálatokba. Ugye ez egy nagyon fontos elv, főleg azoknak a baktáknál, akiknek nincs rendszeres szolgálatuk, hogy ez egy olyan pont, ami segíti az ő lelki fejlődésüket. És nekünk kell őket inspirálni. Viszont arra is kell figyelnünk, hogy nem szabad esetleg nekik nem teljesíthető, vagy ami miatt rosszul érzik magukat, szóval kell őket inspirálni, de nem szabad csak úgy nyomni nekik akkor egy listát, hogy akkor ezeket kell megcsinálni, hogy a jó bakta akarsz lenni. És amennyiben a tanácsadó ezt megfelelően tudja csinálni, mindig itt vár az ajtaja, segíti a baktákat, társul velük, úgy érzik, hogy ők olyan sokat kaptak már időt, segítséget, tanácsot, és ez a helyzet, ez megteremti annak a lehetőséget, hogy tudjunk kérni. És ez is egy fontos elv, hogy az, hogy a tanácsadó többet ad, mint amit kér, az nem azt jelenti, hogy tanácsadó mit kérhetünk, hanem inkább, amikor arról mondjuk, hogy igen, valakit megkérünk arra, hogy ő csinálja meg egy szolgálatot, vagy megkérünk arra, hogy segítsen egy másik pártfogoltnak, szóval amikor kérünk valamit, akkor ez egy kérés. És kell vigyáznunk el az egyensúlyra. Szóval nekünk mindig be kell tenni, szokták ezt a példát adni, ezt az érzelmi bankszámlát, vagy a lelki bankszámlát, tehát hogy akkor mindig be kell tennünk, és maximum annyit tudunk kivenni, amennyire tettünk. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy amikor valakit megszidunk, vagy valakivel leülünk egy kellemetlen beszélgetésre, akkor az egy kivét. Szóval azt is úgy kell mérlegelnünk, hogy mondjuk valaki egy új csoportra kerül a csoportunkba, akkor lehet, hogy van valami komoly problémája, de nem kezdhetjük azzal, hogy akkor az előző tanácsadót lehet, hogy nem vette elő ezt a dolgot, de akkor most beszélgessünk. Hanem akkor kell megkérdezni, kell adnunk. Aztán ez egy zárójeles megjegyzés, erről azt hiszem, hogy múltkor, vagy egyel korábban beszélgettünk, hogy az nem azt jelenti, hogy nekünk 0-24 órába készen létbe kell állni, és bárki bármikor beléphet az életünkbe, és azonnal ugranunk el, hanem vigyáznunk kell arra, hogy van egy személyes életünk is, amire, hogyha nem fordítunk elég hangsúlyt, akkor lehet, hogy egy év, két év, három év múlva nem leszünk tanácsadók, mert egyszerűen csak nem bírjuk a terhelést. De szóval egyértelművé kell tenni a pártfogoltaknak, hogy jöhetnek bármikor, de ez a bármikor ez mit jelent? Vagy hogy igen, Antal Dipravónak volt ez a kérdése, hogy adunk bármit, de hogy ez a bármint szépen elmagyarázta Gunagrai Prabhu, hogy nem a szótári alakba jelenti, hanem hogy bármikor meg bármit, ami tőlünk telik. Lehet, hogy helyzetek, és ezt mondom, amikor elsőtök, akkor ez a bármikor, ez azt jelentette, hogy bármikor, és akkor hajnali 1-3-ig nyomtuk az SMS-eket. Aztán, hogyha valakinek épp nem az élete roppant össze, nem tudja eldönteni, hogy a piros vagy a sárga zokniát húzza föl, akkor lehet, hogy a bármikor ez úgy emberi időkön belül van. És amikor nekünk gondolatunk, hogy mi adni akarunk, akkor egy másik fontos pont, ami nekem Chaitanya Chandra Prabhu egy ilyen példakép ebből a szempontból, hogy nem kell nagyon saját magunk felé egy ilyen túlzott elvárást támasztanunk. Szóval látom, hogy amikor találkozik a pártfogoltjaival, akkor mindig köszön nekik, és egyből a következő kérdés, hogy és lehet, hogy csak egy percet, vagy csak 30 másodpercet beszélgetnek, de ez mindegy betét. És a baktának az lesz az érzés, hogy bármikor találkozok a tanácsadómmal, mindig adja nekem a figyelmét. Szóval az elme az nem így működik, hogy akkor mérjük, hogy igen, ez csak egy egyperces beszélgetés volt, hanem az elméjébe úgy fog lecsapódni, hogy bármikor, amikor találkozok, mindig figyel rám, mindig megkérdezi, hogy hogy vagyok. És van az a bizalom, emiatt bennem, hogy bármikor, amikor problémám van, mehetek hozzá. És ugye ezt a 80% kapcsán szoktuk beszélni, hogy nem az idő nagyságát méri, szóval nem azt jelenti, hogy akkor heti 2 órát vagyunk együtt a csoportban, akkor 4-szer annyit, tehát akkor heti 8 órát kell minden egyes emberrel lennünk, hanem az a hatás szempontjából a százalék, amit a személyes kapcsolaton keresztül tudunk a baktákból kihozni. És ezért nagyon fontos, hogy elsajátítsuk ezt a szokást. És akkor én is úgy próbálkozom, hogy azt hiszem, hogy meg lehet úgy tanulni, vagy legalább lehet ebbe fejlődni. De amikor összetalálkozok valakivel, akkor próbálom azt az egy percbe 100%-os figyelmet adni annak a baktának. És úgy látom, hogy nagyon-nagyon elégedettek. Szóval úgy is látják, hogy milyen az életünk, nincsenek extrém elvárások egy-egy párnál, vagy egy-egy ember kivételével, és nem akarják, hogy most akkor egy órát leüljünk beszélgetni, de hogyha van ez a rövid idő, amikor 100%-os figyelmet adunk, akkor ez megfelel ennek, hogy akkor adunk, és akkor ez a sok betétünk fog felhatalmazni bennünket arra, hogy esetleg érvényesítsük a kivéteket is. Ami mondom, valamikor egy kellemetlen beszélgetés, vagy megkérni szolgálatra valakit, megkérni adományozzam valaki arra, és ott is mindig figyelembe kell vennünk, hogy ez az ő lelki fejlődésüket szolgálja. A tanácsadó nem várhat el sem tárgyi viszonzást a pártfogoltaktól. Ugyanakkor tanítaniuk kell a Vaisnava kultúra alapelveként a hálát, és azt, hogy hogyan kell ápolni és gyakorolni ezt az érzést. Szóval ez meg egy ellentmondásos téma. Most reggel hallgattam lelki tanítómesteremtől egy leckét, amikor arról beszélt, hogy a tanítványnak hogyan kell követni és csinálni a lelki tanítómesteremet. Hogy egyre jobban így belelkesedik a témába, és akkor egy pillanat mondja, hogy kicsit zavarba van, mert hogy a hallgatóságnak a döntő többsége az ő tanítványa. És akkor mondja, hogy nem maga miatt, de még mindig kötelessége neki ezt átadni. És ugyanúgy mi is kerülhetünk egy helyzetbe, amikor nekünk kell tanítani az embereket, vagy a baktákat erre, és ki kell fejeznünk erre, hogy amit most csinálsz, az hálátlanság, mert valamikor csak ebből értik, hogy nézd, én itt vagyok, találkoztunk négyszer, beszélgettünk 8 órát, adtam az időmet, foglalkoztam veled, megkérdeztem más baktákat, gondolkoztam rajtad, és te meg csak arra nem vagy hajlandó, hogy egy nagyon-nagyon minimális dolgot megtegyél. Szóval ez nem szép. És ezt nem azért csináljuk, mert akkor dősek lettünk, mint ahogy Niranjan Maharaj is magyarázta ezt a pontot, hanem mert az a helyzet, hogy akkor azt kívánj, hogy a bakta jóléte, lelki fejlődése érdekében, akkor ki kell fejeznünk ezt a dolgot. Szóval kell tanítanunk hálára, kell tanítanunk viszonzásra is a baktákat. De a fő elv, ez a szutra forma, a pofoszkodós elv, hogy akkor adjunk többet, mint amennyit kapunk, és akkor ez egy nagyon természetes módon tud. Jó, ennyit, és akkor, hogyha valakinek valami hozzáfűzni valója, vagy élménye, akkor nagyon lelkesen meghallgatnám én is, meg biztos a többiek is. Te vagy ennek a szakértője.
Nagyon szépen így van írva, hogy olvastad. Ez nagyon jó még egyszer hallani. Ez rendszeresen fogunk csinálni?
Jó.
Hát ez egy idő lesz, hogy mi állandóan tudjunk frissíteni, hogy ez egy fontos dolog is. De sokszor kérdezem a tanácsadók is, hogy hogyan tartja a kapcsolat a baktákkal. És van ötletek, hogy ilyenkor hívjunk egy bakta egy héten, és ilyenkor és mindig olyan kiszámolom, hogy ilyenkor azt jelenti, hogy mondjuk, hogy van 20 vagy 30 egy csoportban, 25 azt jelenti, hogy minden második, mert minden harmadik ilyen hónap ilyenkor majd találkozunk egy baktával. Vagy jó esetben, hanem valami történik. De én szerintem szükséges a bakták ilyenkor egy kicsit rendszeresebb, nem mennyiségben, hogy mondjunk, hogy időben, hogy ilyenkor több órák beszélgetés, de több rövid idő kapcsolódás, vagy valahogy tudjunk kapcsolni a baktákkal többször. Ez egy dolog, hogy a folyosó ilyenkor tudjunk ilyenkor állítani, és ilyenkor kérdezni, hogy van, és tényleg adni a figyelem. De ilyenkor kezdeményes kell lenni, nem mindenki fog fordulni hozzánk, oda menni hozzá, figyelni, milyen szükség van neki bármilyen szinten. Egy bizonyos idő után fogjuk látni, hogy ez a bizalom ilyenkor emelkedik, amiben a bakta érzi, hogy itt van egy barátom, itt van valaki, aki nem akar semmit, ő tényleg érdeklődik, és ilyenkor bakták, ilyenkor jön, és szívesen mondja neked, hogy ez nem csak a problémák, inkább az élmények, milyen jó dolgot történt vele ezen a héten is. És ez kell egy kis idő, valamennyi kapcsolatokban ez gyorsan történik, valamennyi kapcsolatokban ilyenkor érzed, hogy kikerüli ezt a tartfogót. De mindegy, hogy olyan, mint hallottunk Kishore Matajitól, hogy az az eset, hogy 8 év volt valaki, aki amikor valahogy mindig kikerült, de türelmes, és ez a szolgálatunk, és fogjunk látni, és hogy amikor jön ez a pillanat, az az ember fog tudni, hova kell fordulni. És amikor jött ez a Matajinak egy pillanat, amikor egy helyzet volt az életben, és ilyenkor tudta fordulni Kishore Matajihoz, és ilyenkor ezért minden arról ilyenkor tartsunk ezt a kapcsolatot kezdeményesen, ilyenkor próbálunk szolgálni a bakták. Nekem én próbálom megvan egy lista, az összes pártfogót, és én rendszeresen nézem a lista, és rendszeresen meditálom azon, hogy tudom segíteni ezt a bakta. És ha telefonhívás, vagy én tudom, hol van ez a bakta, hol szolgálja, vagy ahol lakik, vagy gyalogom az ő ház mellett, de én mindig használom a lehetőség, mégis csak egy pár perc. Szóval tudom, hogy Prabhupada transferozik, akkor ugrálom be, 30 másodperc, húzom a füle, kérdezem, hogy most már mit csinálsz. Úgy, ja, szóval használom minden lehetőség. És tudod, ez a víz, a hamak és a kisebb kávics és a nagy kávics között, ezért töltse ki az idő, ez, és ilyenkor a bakták is érzi, hogy igazán tényleg foglalkozunk vele.
Valakinek kérdés is ezzel kapcsolatban?
Gondolkoztam ezen, hogy valami bevonni valami szolgálatba, és hogy ez tényleg azokra értem, akiknek mondjuk nincs annyira kapcsolat a rádiusom szolgálat, közvetlen szolgálatával, tehát mondjuk nem itt van szolgálatok, mint önkéntesek, hogy ezt így, vagy hogy így a bakták társaságában végzik a szolgálatot, hanem máshol. Vagy ezt így lehet érteni, vagy hogy mire gondoltak ezzel?
Magam részéről ezzel kapcsolatban forradalmi elképzeléseim vannak, amit nem biztos, hogy időszerű elmondanom, de mindenféleképp azok a bakták, akik nem végeznek rendszeres szolgálatot, támogatók, élik az életüket, őnekik kell, hogy segítsünk, hogy legyen nekik kapcsolat, és általában nagyon várják, és nagyon hálások. Szóval akikkel én úgy próbálkoztam, hogy volt valami konkrét feladat, és eszembe jutott, hogy őt meg lehetne kérni, akkor nagyon, nagyon lelkesek voltak. Szóval biztos, még ha nagyon-nagyon próbálkozunk visszaemlékezni a Krisna tudatunk elejére, akkor emlékszünk arra az érzésre, amikor jött egy bakta és adott egy szolgálatot, és az elménkbe az ugrott be, hogy most Krisna jut hozzám ezen a baktán keresztül, és ő kéri, hogy csináljon meg ezt a dolgot. És az ember akkor csak boldogságot érez, hogy az Úr felfigyelt rá, és akar tőle valami szolgálatot. És amikor így ezzel a tudattal csinálják, akkor még nagyon nagy ízt tapasztalnak. Ez egy fontos, fontos dolog. Azt hiszem, itt a farmon itt még elég jól állunk, mert mindenki jól be van kapcsolva. Aztán más központokban, Budapesten, Egerben, ott ez már kicsit nehezebb, ott jobban úgy el tudnak úgy lebegni úgy a bakták. De aztán itt is vannak, szóval mondjuk Krisna Bringa Prabhuéknak. És valamikor ez csak olyan dolog, hogy kértem a Krisna Bringa Prabhu feleségét, hogy két hetente, vagy havonta írjon egy cikket arról, hogy mi történik a tanácsadói rendszerben, ő neki, mint egy pártfogótnak, hogy mi az élménye. Tehát nem egy valami írtó nagy dolgot kell elképzelni, mert itt a fontos az a rendszeresség. Hogy az ember azt elmondhassa, hogy a közösségi oldalon írtam erről nemrégiben egy cikket, ugye a budapesti tapasztalatokból kiindulva, hogy amikor én bakta lettem, akkor az első dolog, ami föltűnt, hogy bármelyik baktával találkoztam, három dolgot kérdezett tőlem. Hogy hívnak? Ki a lelki tanítómestered, és mi a szolgálatod. És nagyon-nagyon gyorsan rájöttem, nem kellett hozzá egy okos gyereknek lenni, hogy ez a három, hogy erre tudok válaszolni, akkor otthon vagyok egy bakta. És sokszor ez a harmadik hiányzik sok baktának, hogy erre nem tud választani, mi a szolgálatod, mondjuk egy más megvilágításban mi a kapcsolatod Krisnával. Tehát ezt úgy is lehetne kérdezni. És akkor nekünk kell segíteni, és akkor látjuk, ott van Jagannath Puriba, lehet, hogy ő azt fogja mondani, hogy ezen és ezen a napon én szoktam elmosogatni az edényeket. Egy évben egyszer, de akkor ő neki az fixen van, és nemzedékekre visszamenőleg azt fogják csinálni. És erre vannak nagyon-nagyon szép példák, hogy itt ott vannak a abisék, akkor tudjuk, hogy kik azok az emberek, akik csinálják az abisékot, vagy csomó minden más dolog, fesztiválok van, ami egy évben 5-6-szor van, tehát nem egy nem egy olyan igény, hogy akkor igen, naponta hogy fogsz 10 óra szolgálatot csinálni, miközben egyébként van egy munkád, ami 12 óráig tart, hanem egyféle önazonosságot, egy Krisna tudatos önazonosságot kapnak ezen keresztül a bakták. A másik felét ezt nem mondom el, inkább majd négy szem kezdte, hogy te kíváncsi vagy rá.
Én ezzel kapcsolatban csak szeretném mondani, hogy ezt pont kezdtem gyakorolni valakinél, és hát ő 70 éves Mataji, és nem igazán jár Pujáriba, jó prédikál, de így valahogy így éreztem, hogy kellene úgy kapcsolni, hogy végezzen rá van a listát, hogy kellene kapcsolni Krisnához, és akkor így mondtam neki, hogy mi lenne, ha megtanulna virágfüzért fűzni. És amikor így ezt kitapostuk, ezt a dolgot neki, és hát azóta is extázisba úszik, és mondta, hogy tudom-e, hogy hosszú évek óta ezzel meditált. Neki olyan erős vágya volt, csak így nem mert. Szóval, hogy így baktákat kell tényleg így kapcsolni Krisnához. És akkor így nem mert, nem tudom, hogyan történt, minden esetre annyira olyan hálás volt, nagyon megköszönte, amikor ez történt, és mai napig is végez így szolgálatot. Tehát, hogy igenis, hogy meg nem mernek sokan, tehát, hogy nem mernek Krisnához menni. Tehát, hogy így, és kell ebben őket bátorítani, meg segíteni.
És hogy kapcsolódjunk ehhez a témákhoz, hogy jobban, amikor megfelelő módon csináljuk ezt a dolgot, akkor a kivétek azok automatikusan betétté alakulnak. Szóval, mint ez a példa, hogy lehet, hogy kérünk valakitől, ami egy kivétnek minősül, de egy olyan lelki élményben van része, hogy ő azt egy betétként fogja megélni. Lehet, hogy nem pont abban a pillanatban, amikor kérünk, de amikor elkezdi csinálni, akkor átalakul az egész dolog, és hogy még szorosabbra fűzi ezt a kapcsolatot.
Ja. Csak eszembe jutott egy ilyen. Mandíra Matazsi, hát nem sokan ismerték, távozott rákban, de kés ez volt, hogy úgy nem volt szolgálata, csak így nagyon ritkán jön, de tényleg ez a kapcsolat. Csak hogy nála is az volt, hogy eszembe jutott, hogy hát úgy nem csinál semmit, csak valami ürügyekkel valahogy kimenekül otthonról, így a férjének azt mondja, hogy úszni ment, és akkor úgy jött el Mangalára néha, vagy nem is Mangalára, csak fél reggeli program, és ez volt a Krisna tudata, hogy így egy-két hetente valahogy így trükkösen így elszökött otthon, és akkor gondoltuk, hogy kéne neki valami szolgálat, és akkor kérdeztem, hogy nem tudná segíteni esetleg ikebanákat csinálni, és kiderült, hogy virágkötészetet tanult, és akkor tényleg, hogy így Krisna jövőn, nem tudom, de hogy így beállapta ezt. És akkor ez volt a fő kapcsolat a Krisnával, és akkor utána én is csak úgy néztem, hogy ez egy annyira fontos dologgá vált az életében, és utána meg elmeghalt egy-két év múlva, és ez volt a szolgálat, amit végzett. De annyira viszonozta Krisna, hogy így Maharádzson keresztül, hogy akkor utána valahogy Sivaram Maharádzs így kitalálta, hogy akkor kétszer annyi ikebana legyen az oltáron, fölülről is lógjon be meg mindenhonnan, de előtte nem érdekeltem, amikor Visnupriya beszélt neki az ikebanákról, egyáltalán nem érdekeltem Maharádzsot, hogy milyen ikebana van az oltáron, amikor valahogy így el is jutott hozzá így hír, hogy a Mandira így csinálja ezt, és akkor még Évi volt, azt hiszem. Szóval, hogy akkor így Krisna is látta, hogy ez a kapocs neki. És akkor kétszer annyi ikebanát adott neki, és akkor ez egész életében ez volt az egyetlen szervezetem, és tudhatjuk, hogy most lesz-e még valakinek lehetősége szolgálatra, szóval, hogy nem adunk neki, akkor nem tudom.
Sokszor ez egy érdekes kihívás megtalálni az embernek egy nagyon testre záró szolgálatot. De hogyha azt meg tudjuk találni, akkor garantált, hogy lelkes lesz. Megvan a Vrapprabhu, most elmondhatod te is a tatvát, mert nincs több versenyző. Nem fogod előni senki erről.
Gondolkozom, köszönöm.
Eszedbe jutott valami erről?
Nem is semmi a társadalom.
Csak az jutott eszembe, hogy ez a Mandira Matari, hogy és ez a férje, aki elől így menekült, akkor ott voltunk a temetésen, és utána mindenkit meghívott a Govindai terembe, és akkor nekem személyesen mondta, hogy akkor most nézd rám, hogy egy ellenségből most jelentetek egy barátok. És így könyvbelábad szemben így mondta az ember, aki így üldöztem.
Erről írtam egy novellát, erről a sztoriról, hogy mi lehetett.
Szóval, hogy ez egy csoda volt, igazából csoda. Pedig én nem voltam ebben, én nem vettem részt. Én akkor költöztem Budapestre, vagy mentünk Budapestre, amikor Mataji eltávozott. És én csak a temetésre mentem el, vagy meg eljöttek a temetésre, a temetést kell csinálni. És utána a Govindai teremben ott volt a család, senkit nem ismertem, és akkor beszéltem a férjével, és nem is tudtam, hogy olyan jelenséges volt, olyan kedves volt, és akkor mondta ezt a dolgot, így nagyon áttál, hogy átéléssel, és így.
Verő embereket küldött a parkolóba, akik a Prabhakárpagot keresték. Fel voltak bérelve emberek, de egyébként a temetésen is fel voltak bérelve, volt meg azért, hogyha bárki az rokonok közül rendbontást csinál, és ott a krisnásokat zaklatja, akkor meg azokat vittem volna. Tehát ilyen szintű ember volt a súlyos arcától is.
Ezt a bölcsidat ott, azt ők építették, tehát ő volt a főépítész.
Ő gyereke van, és túlnám a teljesen.
És mondta, hogy meg fog engem ölni. Tehát úgy mondta telefonban, hogy elég kemény volt.
Ja,
de aztán erről lemondott.
De egyébként kikötése volt még a végén is, hogy Prabhakárpagó nem lehet a temetése, mert hogy ő miatt lett bakta is, de aztán utána én próbáltam még kiengesztelni, de hát hosszú történet, de ott is még a szolgálattal kapcsolatban eszembe jutott, hogy amikor már így, hát mindegy ilyen nagyon áttétes rákja volt, és akkor már ki kellett vezetni a némelyik vezetéket, hogy ott a cuccok így valahol nehogy jöjjenek ki, ahol szóval szörnyű volt. És már tudtuk, hogy ez már ilyen nagyon végső stádium, és tudtuk, hogy bekerült a kórházba, de akkor kicsit így bemorcosodott, és nem is akarta, hogy meglátogassuk, és mikor hívtam, akkor nem vette fel is. És akkor Maharázs ugye mindig SMS kapcsolatban volt, hogy mi van vele, és akkor mondta, hogy menjek be azonnal a kórházba, ahol van, keressen meg, mert se tudjuk éle. Akkor már így nem reagált két napja, és ez volt az utolsó infó, hogy megműtették. És akkor így megtaláltam ilyen fél volt állapotban, akkor már így felakadt szemek, meg ilyen csontváz, azok nézett ki, és akkor ott beindult egy olyan lánc, hogy hát először én ott bemaradt, a húzókocsistóba mentem, mert ez Szankirtan közbe történt, így Maharázs ezt adta ezt az instrukciót SMS-ben, és akkor ott meg az volt, hogy felhívtam a Góra Máli Prabhut, hogy itt ülök, zsapázok 3 órája a Mandira Mataji mellett, aki már szerintem mindjárt meghal. És akkor mondta, hogy jó, oké, most ezt a napot így rászállhatom, de akkor így szervezzem meg, hogy váltsanak le is, hogy így minél több bakta bejöjjön így egyik a másikat váltva. És akkor az Ananda Csandrika megszervezte, és így egy-két óránként új bakta jött, de akik soha nem is ismerték a Mandirát, mert ugye otthon feküdt, tehát élete nagy részében, tehát alig jött be a templomba, tehát ugye halálos ágyán kapottak a test, de hogy ilyen. Ott is például, ott még nem volt ez a tanácsadói rendszer, de ha mondjuk itt egy ilyen lenne, akkor lehet, hogy itt az lenne, hogy akkor így a pártfogoltakat kéne egy ilyenbe berakni, és akkor ugye milyen nagy segítség volt neki. Na és akkor ott tört meg a férje, amikor ezt így látta, akkor így kész volt, hogy ezt nem hitte volna, hogy akkor ezt csinálják a bakták. És akkor ott mondta, hogy most így megváltoztunk a szemében. Lehet ez is egy szolgált, mert ott nagyon sok támogató jött be, mert ugye másoknak nem volt idejük. Nem, egy ilyen tapasztalat
van. Nekem egy kérdésem lenne. Ugye a betétekkel és a kivétekkel kapcsolatban. Hogyha valaki pártfogoltál, azt tapasztaljuk, hogy gyenge a szadanája. És szükséges is lenne mondjuk a helyzetéhez, hogy úgy erősítsen szadanát, akkor hogyan közelítsünk meg egy ilyen helyzetet, vagy hogyan érzékeltessük el azt, hogy ez így szükséges lenne, hogy ez így változtasson, annak ellenére, hogy még nincs meg a megfelelő betét, vagy még nincs meg a megfelelő kapcsolat se egyáltalán. Hogy van esetleg ilyen tapasztalatotok?
Arra Raja Prabhu mondta, hogy én kell adni a választ. Ez valamit, amit Tanatam Katam rítette, volt neki egy barátja, aki mindig telefonált a problémával. És valahogy beszél vele, hogy vezesse beszélgetés, hogy ő megtalálja a megoldás. Hogy mi tudjunk, mi a megoldás, és ilyenkor valahogyan el kell vezetni, kérdezni, irányítani ezt a beszélgetést, hogy ő is rájön, hogy igen, hogy a szadoná igazán kellene. Mert ez tud lenni egy érzékeny pont valakinek. Főleg nem mindenki olyan helyzetben van, hogy tud majd mondani, hogy figyelj, gyere a reggeli program, amikor ő nem megy a reggeli program. Ilyenkor még hogy tud mondani ezt, tudod? De hát, ha tudjunk segíteni a bakták, olyan, mint ez az elv, tudod, hogy segíteni a bakták megoldani a saját probléma, segíteni a bakták érteni a saját probléma, és rájönni, hogy igazán a többi probléma inkább arról ered, hogy mi nem figyelős a reggeli program, nem figyelünk a szent név vibrálás, mi nem figyelünk az a folyamat, amit kaptunk. Szóval, hát, kell használni az intelligencia, hogy mi tudjunk ilyenkor beszélni vele, hogy ő is tudja a forrása probléma. Ugye, ha tényleg arról van szó, hogy lelkesíteni bakták a reggeli program menni. Van valaki, aki van kapcsolat, akkor direkten lehet mondani. Például ma beszéltem egy bakta, aki igazgató volt, nekem nem volt nagyon kapcsolat vele. De éreztem, hogy ilyenkor volt egy pár dolog, amit történt az utolsó hetekben, ami én érzem, ez olyan, mint egy befektetés volt. És én mondtam neki, hogy hát most olyan hiányzó a társaság reggeli programon, amikor biztos vagyok benne, hogy másnak is örül, hogy lát téged. Ugye,
amit lehet még csinálni, ugye ez egy ilyen másik szútra, mint a pofoszkodós szútra, ez is egy másik szútra, hogy mi nem nyomunk, hanem húzunk. Szóval a tanácsadó rendszernek ez is egy ilyen alapelv, hogy nem nyomunk, hanem húzunk. És akkor attól függ, hogy mondjuk ez a gyenge szadona, ez mit jelent, hogy csak 6 darab mangalháratim volt ott, és egyébként 7 japa idő, meg 7 leckén, de egy mangaláratit elspacetelt, és akkor ez a probléma, vagy mondjuk az, hogy nem láttuk 3 hónapja. Mert akkor meg én is, akinek gyenge a szadana, én is azt tudom mondani baktának, hogy figyelj, minden vasárnap át szoktam menni, és gyere, hát én szeretnék veled kirtanozni. Régen olyan jókat kirtanoztunk együtt, gyere már, hát akarok veled kirtanozni. És akkor ugyanazt az üzenetet átadtuk, fogja érteni, hogy igazából miről van szó, de egy más csomagolásban van. Úgy néz ki a csomag, mint a betét lenne, pedig kivét. És akkor meg lehet találni ezeket is. És általában, hogy ezek a személyes, tehát hogyha minél több személyes, vagy inkább úgy mondom érzelmi dolgot bele tudunk tenni, akkor annál visszautasíthatatlanabb egy ilyen kérés. Szóval, és amikor tényleg, amikor az, ami megjelenik, és akkor én megyek, és akkor vele vagyok, és együtt kirtanozunk, akkor ez egy nekem biztos jó élmény, remélem neki is, és akkor lehet, hogy ez fogja inspirálni. Vagy akkor kirtan után lehet nekem mondani, hogy ez tök jó volt, jövő héten is csináljuk. És akkor mondjuk lehet, hogy nem volt egyáltalán, de akkor elérjük azt, hogy hetente egyszer eljön. Aztán a másik itt ki kellett, mert nem hallottam végig a kérdést, de az is egy másik dolog, hogy nekünk meg kell győződni, hogy ő neki a látható szadonája gyenge, vagy a szadonája gyenge. Mert lehet, hogy van egy kisgyereke, és egyébként 4 kokán minden nap, és gyapázik, és olvas, és mindent csinál, csak pont, hogy beteges a gyerek, és amiatt nem a templomba csinálja ezt. Ami nem jó, de egy másik helyzet, mint hogyha egyáltalán nem csinálja, vagy nem gyapázik egyáltalán. Szóval akkor, hogyha be tudjuk vonni egy személyes kapcsolaton keresztül, szóval ez elég tág fogalom tényleg onnantól kezdve, hogy valaki nem gyapázza le a köreit, odáig, hogy hát egy hónapban egyszer nem volt. Egy hónapban egy mangalállatiról hiányzott, ugye elég széles, hogy mit jelent a probléma, de szóval általánosságban, hogyha így be tudjuk vonni, mint egy személyes kapcsolatként, akkor az nagyon sokat segít.
Én azt szoktam csinálni, hogyha van egy ilyen dolog, nem biztos pont az, hogy nem lehet más is, hogyha egy nagyon kényes az ügy, hogy lehet, hogy van pont nekem abban integritásom, lehet, hogy nincsen, hogy van jogom mondani, vagy nincs, lehet, hogy én azt már csinálom, lehet, hogy nem, de minden esetben tudunk valakit inspirálni, és én azt szoktam csinálni, hogy amikor valaki így fölteli ezt a problémát, vagy szóba jön, akkor én arról kezdek mesélni, hogy vagy én hogyan dolgozok ugyanezen a dolgon, vagy hogyan tettem a múltban azt, ami miatt én most ezt valamennyire tudom csinálni, és azt szoktam csinálni, hogy ne az legyen, hogy valaki van, aki kiavít valakit, hanem én mindjárt sorstársával zsálódom azáltal, hogy egy szintre helyezem magam, mert mindig ezt szoktam csinálni. Lehet nagyon kényes az a dolog. És azért, hogy nem ő neki kelljen a kényes részleteket elmondani, akkor úgy szoktam, hogy én elkezdek beszélni őszintén arról, hogy én mi mentem keresztül, hogy neki bólogatnia kelljen, és egy idő után együttérző lesz. És aztán azáltal, hogy sorstársakká váltunk ebben a problémában, amiben lehet, hogy pont én is most vagyok benne, az is lehet, hogy ez a múltban volt, és már akkor tudítottam rajta, azáltal ő egy érzelmileg így kötődni fog, és nem fogja úgy érteni, hogy én ki akarom itt oktatni valamilyen módon, és akkor ha javasolok ebbe a helyzetbe valamit, hogy mi lenne, ami működne, és hogy én ezt csinálom, akkor ő az a tapasztalatom, hogy ezek az embereknek nem okoz semmilyen problémát azt meghallgatni, vagy elfogadni, hanem mert igazából te és én egyformák vagyunk, akkor próbálj meg küzdeni együtt, és ez szinte minden esetben ezt az élét így elveszi a dolognak, és úgy működik. Ezt szoktam csinálni.
Ez nagyon
jó. Aztán az utolsó dolog, amit mindig tudunk csinálni, az meg az, hogy imádkozunk rád és elmhoz. Az mindig egy olyan aktív segítség, amit tudunk. Kedves rád és elm, itt van ez a bakta, milyen olyan nehézséggel küzd, nem tudok vele beszélni, de akkor kérlek valahogy segíts neki. És akkor azt csináljuk rendszeresen, vannak más bakták, akik mondjuk szintén szívükön viseli a sorsát, őket is meg lehet kérni, hogy imádkozzanak érte, vagy japázni egy-két plusz kört annak érdekében, hogy kijön abból a nehézségből. Szóval ez még a legextrémebb helyzetekben, a legellenségesebb hangulatú baktáknál is az működik.
Csak onnan Brahmi Prabhuhoz kapcsolódva szerettem volna kérdezni, egy nagyon szép dolog, amit mondtam, hogy ha megkeres minket ez a bakta, de mi van akkor, hogyha mondjuk nem keres meg, és esze ágában sincs, hogy meg akarjon hallgatni minket, hogy akkor hogy kezdesz hozzá, vagy hogy fogod meg. Tehát ha nem arról van szó, hogy ő megkeres, és akkor mondja, hogy hát ez meg ez a probléma, és akkor hogy tudnál segíteni, hanem te tudod, hogy neki van ez a problémája, és mondjuk tegyük föl, még ő mondjuk sejti, hogy van ez a problémája, de nem is akarja mondjuk annyira, hogy kijavítsa, és akkor neked kell...
Nem szoktak megkeresni. Hát, ha én keresek még mindenki, és mond, gyere, ülj már be ide egy fél órára, vagy, és akkor így beszélgetni kezdünk, és hogy így beszélgetünk, akkor én így irányítom egy kicsit a beszélgetést, de sokszor az van, hogy például nagyon sokszor van, hogy akkor csak így kifakad, és így elmondja azt a dolgot. Nem provokálom, csak irányítom a beszélgetést, hogy miért. És általában én az én gondolatomat mondom el, és akkor próbálom így elvezetni, és sokszor az van, hogy kifakad, olyat bemond őszintén, hogy csak nézek, hogy én sem voltam arra felkészülve abban a pillanatban. És akkor így gyorsan elkezdek magamról beszélni, hogy akkor hát én megértelek, mert hát én is voltam ilyen helyzetben, vagy én is pont ebben a helyzetben vagyok, vagy, és akkor úgy avval rögtön így feloldom azt a feszültséget, de általában az szokott lenni, hogy én elkezdem ilyen beszélgetni, és akkor próbálom irányítani, és akkor kiugratom így a... De nem így alattom samosonyi módon, de hogy inkább próbálom...
Intelligens módon.
Hát igen.
Mit jelent ez az irányítás?
Hát, hogy tudom, hogy mit kell mondani, hogy miről kell beszélni.
És mit?
Valamikor csak igazából megkérdezem. Sokszor nagyon jó működik, ami teljesen egyenesen meg. Nézd, én ezt, én azt hiszem, hogy nagyon számít, és látom is, hogy miért ezt láttam, és hogy hogyan tudnék neked valamit így segíteni. És akkor valamit mond, és hogyha már ugye nem ilyen zárt kérdés, hogy igen, nem, akkor már valamit, amit mondott, akkor én azt már használom, és akkor elindítom. Mm. De valamikor csak egyesen megkérdezem, hogy mi van. És akkor beszélgetünk. Beszélgetni kezdünk. De nem is tudom, hogy valaki nem sokan szoktak oda jönni, hogy elmondják, hanem mindig mi hívjuk beszélgetésre. Mert bocsánat, én hívom beszélgetésre a világot, és akkor úgy ilyen alázatos szellemmel én bizalmas húrokat kezdünk pengetni. És amikor ez úgy megvan, akkor az adja azt a közeget, hogy valaki így.
Csak ugyanez nekem egy másik, kicsit másik verziókban, hogy amit Gunagrai Prabhu is kifejezett, hogy amikor kellemetlen dolgokról kell beszélgetni valakivel, főleg, ha nem is ő a kezdeményezője, hanem mi vagyunk a kezdeményező, akkor egy olyan hangulatot kell teremteni, hogy ő neki ne kelljen védekezni. És akkor ez amit Gunagrai Prabhu is mondott, ez az egyik, egy nagyon, nagyon szép, meg nagyon őszinte mód, hogy akkor egyenlő szintre tesszük magunkat, mert az ő szempontjában mindegy, hogy most vagyunk, vagy a múltban voltunk. Lényeg, hogy mi is keresztül mentünk, megyünk, és akkor egyenlő szinten vagyunk. A másik, ahogy szintén meg lehet ezt a hangulatot teremteni, az az, hogy kifejezzük a bizalmunkat, vagy kifejezzük az elismerésünket a másik lelki helyzete iránt. Ami mondjuk azt jelenti, nekem is most volt egy pár napja egy ilyen beszélgetésem egy baktával, és akkor én így kezdtem, hogy én biztos vagyok benne, hogy te tudatos vagy erről a dologról. Én úgy látom, hogy valószínűleg dolgozol is ezen, szóval nem fogok semmi újat mondani. Viszont az a kötelességem, hogy próbáljak neked segíteni, szeretlek téged, aggódok érted, és azért kell mondanom ezeket a dolgokat. És akkor elmondom, mert legtöbb esetben nem lepődnek meg, hogy hú, hát én ilyen vagyok. Hanem általában